Visszatértünk a napindító stúdiójában, továbbra is taglaljuk a nap témáját, amely nem más, mint az, hogy a krízis helyzetben miként és hogyan tudunk működni. A következő témánkat gazdaságilag fogjuk taglalni Botos Katalin professzor emeritával, gazdaságtörténésszel és közgazdásszal, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánom, köszöntöm Katalin szeretettel.
Jó reggelt kívánom.
Az a kérdés, hogy ebben a krízis helyzetben milyen lendületet tudunk mi belevinni a gazdaságba, lehet így fogalmazni, tehát a jelen helyzetben milyen teendők lehetnek, vagy vannak?
Hát nyilván azt kell, hogy mondjam, hogy most milyen teendők vannak, az abból ered, hogy mi volt a korábbi mulasztás, tehát mi az, amit most korrigálni kell, és mi a kihívásra, ami most jelentkezett, egy előremutató választ, tehát óvatatlanul is azt kell meggondolnunk, hogy mit kell majd tennünk. Ön viszont azt kérdezte tőlem, hogy ennek milyen gazdasági hatásai lesznek. Hát először is, itt is vissza kell nyúlnunk egy mondat erejéig a múltba. Nem csak nálunk, az egész világon elhanyagolták a közszolgálatát, az egészségügyet, mint közösségi intézmény. Amerikában nagyon sokat költenek az egészségügyre, többnyire az emberek a saját zsebükből, hiszen ott a GDP-ből sokat költenek rá, de a közegészségügy elég gyatran színvonalon áll a költségvetés, vagy az államháztartás először keveset költ. Sajnos, hogy az utóbbi időben ez nálunk is bekövetkezett, ebben a dologban igazán nem teszünk, követünk Amerikát sajnos, de rákényszerítettek bizonyos mértékig a körülmények az, hogy rettenetesen ragaszkodtak az Európai Unióban a költségvetési egyensúlyhoz, azt meg nem lehetett másképp megteremteni egy eladósodott országban, mint amilyenek mi vagyunk, mint hogy kivontak bizonyos forrásokat, nem adtak oda oktatásra, egészségügyre. Mert ez egy probléma, mert ez így most bennünket nehezebb helyzetbe érintett. Tehát ha hosszabb távra való tennivalókról beszélünk, akkor biztos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a prioritás rendszeren változtatni kell, de nehogy megint csak azt mondom, nehogy azt higgyük, hogy ez csak magyar probléma, netán a mai magyar kormányzás probléma. Nem, ez világméretű probléma, hogy a prioritásokat meg kell változtatni, és előtérbe kell helyezni azokat a közösségi megoldásokat, amelyet ráadásul nemzetközi kooperációt is igényelnek, mert a vírus nem ismer határokat. Tehát amikor mi Magyarország a válaszáról beszélünk, akkor egyrésztről az, ami a mi kompetenciánkban van, tehát amit ön is kérdezett, hogy mit tudunk, mit tenni. Mi emberek azt egyelőre, hogy próbálunk otthon maradni, talán egy idősebbek. A többiek pedig, akik a frontvonalban vannak, próbálnak egészségesen maradni és teljes erővel dolgozni. Hát ugye ez az óriási kihívás, és akkor itt most konkrétabban térnék rá arra, amit ön mondott, hogy óriási kihívás, hogy ez a kicsit lerobbant egészségügy, annélkül, hogy pánikot szeretnék kelteni, de ez a nagy helyzet, ez azért minden ember, akinek ott kórházzal, betegséggel dolga, tudja, azt is tudjuk, hogy az orvosok már döntő százalék a 65 év fölötti, bocsánat, ki menjen akkor most a frontvonalba? Tessék mondani.
Hát igen.
Az orvosok hatalmas százalék aránya 65 év fölötti. Már ezek azok, amikre a jövőre nézős oda kell figyelni, de most mit lehet tenni, ugye? Ez a nagy kérdés. Tudjuk, hogy a válságnak egész az egészségügyi vonatkozásai vannak, és első tehát az egészségügy megerősítése. Első tehát az, hogy ellássuk, amivel csak lehet, elsősorban az egészségügyi dolgozókat, mert rajtuk múlik, hogy a többi talpon maradjon, és másodszorban nagyon sürgősen ráállítani a gazdaságot. Nem szabad késlekedni egy percet sem az egészségügyi berendezések gyártására, azokra, amiket meg tudunk oldani. Én megint csak mint gazdaságtörténész mondom, hogy azért a közelmúltra gondolok. Azért a szocializmus idejében, amit nem akarok egyáltalán mesztegetni vagy dicsérni, de azért volt egy nagyon jó medikor. Tehát egy olyan gyógyászati segélyeszköz, volt egy Rikó közszervezet. Micsoda marhaság volt, ezt már akkor is kifogásoltattunk a férjemmel, aki a TB főigazgató volt, hogy ezeket privatizálták. Ezeket állami kézbe kell volna tartani, és ez még most is egy opció. Minden esetre, hogy a gyorsan, mert ugye egy járat felépíteni az néhány hónap vagy év, tehát azért nekünk most nagyon gyorsan azoknak a kis termelő egy nagyon kedvező pénzügyi lehetőséget adni, tehát olyan emberek részéről, akik meg tudják pontosan mondani, mert az, amire szükség lenne egy elhívást erről, hogy aki ennek tudna valamit csinálni, az kapja meg minden támogatást. Egyrészt gazdasági szempontból a kis és középvállalkozói szektor talpon maradását segíteni, másrészt konkrétan magának a betegségnek, illetve a járványnak a kezelését minél hamarabb. Ezt nem lehet halogatni. Nem állhatunk csak rá arra, hogy majd Törökországos Afganisztánból kapunk eszközöket, hála Istennek, hogy tőle. Arra sem, hogy majd Kínából milyen respirátor készülékeket tudunk vásárolni, arra sem, hogy esetleg az oroszoktól kapunk, mert ugye az interneten az terjedt, hogy nem is voltak azok olyan jó minőségek. Na de nem erről van szó, hanem minden segítség jól jön, de nekünk magunknak elsősorban saját magunkat kell a hajunknál fogva kihúzni. Tehát amit lehet itthon, tehát amúgy is tudom, hogy hadarok, és tudom, hogy sok mindent szeretnék belegyömözölni néhány percbe, de szeretném mondani, hogy a leghosszabb távú levonható következtetés a válságból az, hogy a lokalizmust kell fejleszteni, vagyis a szubszidiaritást, katolikus elméletnek, gazdaságelméletnek az alapja, hogy mindent a helyi szinteken, a helyi kisközösségek összefogását, a kisvállalkozásokat segíteni, ezen alapult a katolikus gazdaságelmélet, ami ott a világ. Tehát az összes nagyszerű pápáinknak ilyen enciklikái erről szólnak. Tehát ezt kellene most megvalósítanunk, minél hamarabb, azzal együtt, hogy amit gyorsan be lehet szerezni külföldről, beszerezni, de álljuk a elsősorban a saját lábunkat. A másik az, hogy semmiképpen ne vonjunk le olyan következtetéseket jelenleg, hogy akkor most adjunk még több pénzt, hogy menjenek többen turistást, hogy értik. Tehát a szektorunk, a turista szektorunk tényleg drámai helyzetben van. Mi erre azt tudjuk javasolni, azért mondom, amit, mert itt ül mellettem tulajdonképpen kedves hallgatókat is mondom, a társadalombiztosítás volt főigazgatója, aki ezeket mind átlátta a maga idejében. És éppen ezért egy kettőnk közös javaslataként mondom azt, hogy egy csomó helyen úgy kell támogatni, akit támogatunk, hogy az egyben a válságmegoldáshoz hozzájárjon. És nehogy azt higgye, hogy ez csak a mi gondolatunk. Olvastam a nemzetközi sajtóban ugyanezt, Amerikára vonatkozóan is, ahol azt javaslatot tette, hogy lehet ám támogatni a szállodákat, mert ugye a szolgáltatóikkal nagy bajban van, de akkor, hogyha rendelkezésre bocsátják a területeinket, a bázi kórházi kezelés vagy a karantén, hogy céljára. És hát nyilván nem nagy profit fejében, mert a vírus nem ismer szegény, meg gazdag ember. Tehát itt most a gazdagoknál kifejezetten nagy kérdés, hogy nyissák ez a pénztárcájukat, és az ilyen típusú kezdeményezéseket például támogassák, mert mondom, nem lehet azt mondani, hogy a karantén akkor a luxustálóban az csak a gazdagoké. Ugye, viszont azt se lehet elvárni egy működtető intézménytől, hogy ráadozza a teljes vagyonát, tehát másoknak is ebbe bele kell szállni, hogy ez segítség. Vagy mondok egy másik példát. Igen, örültem, hogy a taxisaim köszönték az egészségügynek a munkáját, és azt is tudom, hogy kormányzatok ennek a szolgáltató áldozatnak is a segítségére igyekezhetnek. Úgy segítsünk, hogy akkor például a kokáin ezeket tereljük oda, kössük a segélyt ilyesmihez, hogy a szállítási gondokkal küzdő vállalatokkal, akiknek ugye most ez a bevásárlóközpontok való kifosztása komoly ellátási nehézséget okoz. Nagyon jól tudjuk, hogy a külföldön is, meg a országon belül szállításnak is nagy akadály van. Tessék akkor ezeket a szabad kapacitásokat ilyenre felhasználni, felajánlani. És ehhez viszont egy logisztika kell. Logisztikai központokat létrehozni területenként, városonként, megyénként és természetesen központilag is, ahol már az ilyen típusú akciókat koordinálni lehet, mert koordinálatlanság csak káoszt eredményezne. És természetesen én is azt mondom, hogy noha a válság súlyos következménye, súlyos gazdasági következményeire, én nem tudom nem eléggé felhívni a figyelmet, de azt mondom, hogy ne semmiképp nem szabad pánikba fordulnia. És azt sem tudom elfogadni, itt már úhatatlanul belecsúszok a kicsit a politikába, ami nem a tárgya a mi rádióknak és műsoroknak, de azért annyit muszáj mondani, hogy nem szabad az intézkedéseket valami fajta hisztériakeltésre felhasználni. Például, hogy katonák jelentek meg, és hogy azok fognak koordinálni. Hát ezzel kapcsolatban én az interneten rengeteg kritikai észrevételt láttam, mert se olvastam már mindent, mert már elegem volt. De azért mondom, hogy én ezt a javaslatot, bocsánatot kérek, 5 évvel ezelőtt Bill Gates-től olvastam. Hogy az egészségügyi járványok esetén össze kell kapcsolni az egészségügyi csapatokat a katonasággal, mert azt tudja azt a operativitást és logisztikát biztosítani. Tehát ezt tessék látni, igen tisztel, médiában adott esetben mindenféle hudokat fengetőknek. Aztán azt is szeretném mondani, megint egy picit visszanyúlok a múltba és előre mutatok a jövőre, hogy a múltban, amikor mi a gazdaságosság szempontjait mindenek elé helyeztük, még az egészségügyben is leépítettük a gyártszámot, megszüntettük a kicsi kórházi egységeket, na látják, ezeket most éppen kiderül, hogy vissza kéne hozni. Uh-huh. Ugye? Mert egy nagyon, igen, persze gazdaságilag, egy kihasználatlansággal működő kórház, az, hogy így mondjam, tehertétel, hát nem is lehet egy ilyen kórházat úgy finanszírozni, hogy a végrehajtott művertek alapján nem intézményfinanszírozással kell finanszírozni, amivel tudomásul veszük, hogy vannak kihasználatlan kapacitások. Mondhatnám azt is, hogy Mária Rádióban, hogy hálát kell adnunk az Istennek, ha vannak kihasználatlan kapacitások. De ha nem állunk készenlétben egy adott járvány esetén, és ezek most már sűrűsödtek, lásd Ebola, lásd Zika, lásd ezeket a mindenféle súlyos influenzákat is, most ezt a Covidot. Tehát azért mondom, ha nem állunk erre készenlétben, akkor ezt hirtelen előteremteni. Egy képtelenség. Tehát ezért igenis kell. És hát aztán a jövőre nézés. Egyrészt ezen intézkedések, amiket mondtam, hogy le kell indítani a termelésben a átstruktúrálást, ennek mindenképpen a jövőre nézés nagyon fontos szempontja, hogy ne a kereslet minden áron való felpörgetését szorgalmazzuk, tehát ezért ott esetben egy amerikai kormányzatnak is egy olyan gazdasági élénkítő csomagja, amely csak úgy osztogatna sok pénzt, pizzákokáért adna embereknek időnként egyszer-egyszer évben egy nagyobb összeget, hogy vásároljanak, mert ha nem vásárolnak, akkor ugye nincs termelés, nincs termelés, nincs GDP, nincs kormányzati költségvetési bevétel, én ezt mind értem, de most nem ez a cél, hogy a keresletet fölpörgessük, hanem éppen az, amit a katolikus keresztény tanítás is mond az erényekről, hogy a mértékletesség erényét gyakoroljuk, és az egymás iránt való szeretetet, összefogást családi, helyi, kisközösségi szinten. Az összefogás adott esetben pont azt jelenti, hogy most vigyázzunk a elkülönülésre, ami nagyon nehéz.
Így van.
Ebben mindenkinek megvan a maga felelőssége, úgyhogy ez a problémakör olyan óriási, hogy csak egy pár mondattal tudtam a jelent és a majdani jövőt érinteni.
Nagyon köszönöm, a viszonthallásra búcsúzik a rádió Botos Katalintól. És ismét itt vagyunk a Mária Rádió stúdiójában, önök a napindító műsor utolsó blokját hallják. Az előző telefonos interjúban Botos Katalin közgazdász arról is beszélt, hogy miként kell a kicsi szektorokban is összefogni a vállalkozóknak, hogy segítsék egymást, ezzel is segítve a gazdaságot. Ennek a témának a kapcsán szeretnék megszólítani egy zebegényi szállásadót, a Trisztály Zebegény Lombháznak a tulajdonosát és a Levegőt a Levegőért kampány megálmodóját, Diószegi Ádámot. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
Elindítottatok egy kampányt, amelynek az a címe, hogy Levegőt a Levegőért. Ez mit takar, ez a cím, illetve hogyan kapcsolódtok ti be a kampány által az egészségügyi dolgozók életébe?
A kampánynak a célja az az volt, azon kezdtünk el gondolkozni, hogy mi a jelenben ugye nem nagyon tudunk segíteni, vagy segítkezni az egészségügyi dolgozóknak. De ezt tovább gondolva találtuk ki azt a kezdeményezést, a levegőért kampány, mint kis vidéki szálláshely Zebegényben, hogy 2 éjszaka pihenést ajánlanánk fel az egészségügyben dolgozóknak, akik most éjt-nappal látéve dolgoznak, küzdenek a betegekért. Ha miután lecseng a vírus, akkor igazából mi tudjuk úgymond kényeztetni, odafigyelni rájuk a sok fáradozásukért egy napos, 2 éjszakás kikapcsolódásban. Hiszen az ő munkájukra most nagyon nagy szükségünk van.
Csatlakoztak ebbe a kampányban további szálláshelyek. Tudtok-e további szálláshelyekről? Hiszen ahogy kivettem a szavaidból, akkor az lenne a cél, hogy minél többen becsatlakozhassanak, mert akkor azáltal sok egészségügyi dolgozót tudnának vendégül látni.
Igen, hál' Istennek, amikor Instagramnak felrakjuk ezt a felhívást, úgymond, akkor nagyon sok megosztás született belőle Instagramon és Facebookon is, és már aznap nagyon sok szálláshely csatlakozott, főleg itt a környéken, Zebegényben, Nagymaroson, Kismaroson, és egy jó egy hét elteltével már azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 50 szálláshely csatlakozott az ország különböző pontján, tehát innen is köszönjük nekik, és bízunk benne, hogy tényleg minél több egészségügyi dolgozót tudunk majd a vírus lecsengése után megvendégelni, és ezáltal kedveskedni nekik a munkájukért.
Ezúton bíztatjuk akkor mi is a szállás helyeket, hogy csatlakozzanak ehhez a kampányhoz. Végezetül még kérlek annyit mondja, hogy a Levegőt a Levegőért cím, az mit is jelképez, és hogyan kapcsolódik a ti szálláshelyetek környezetéhez?
A járvány, a koronavírus, a tüdőgyulladás, mint mindenki hallja a médiában is, hogy rengeteg lélegeztetőgépre van szükség, és a mi szálláshelyünknek a központjában gyakorlatilag a friss levegő, az erdőben való lét a központja. Tehát ezt a kettőt szerettük volna úgymond összekapcsolni a levegőt a levegőért felhívással, hogy miután lecseng a vírus, akkor úgymond az orvosok is fellélegezhetnek, nagy levegőt vehetnek, és eljöhetnek hozzánk pihenni, mert igenis kell nekik a megbecsülés, a pihenés.
Akkor kívánjuk, hogy minél több szálláshely tudjon csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, további szép napot, jó egészséget kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
És adásunk végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy nem csak ezt a reggelt, hanem a hetet is együtt indíthattunk. Külön szeretném a kedves nyugdíjas hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy tartsák be nagyon-nagyon szigorúan azokat az intézkedéseket és azokat a felhívásokat, szigorításokat, amelyet mindenhonnan kapnak, tehát maradjanak otthon, ahol van rokon, kérjék meg a fiatalabbakat, hogy segítsék a bevásárlást, de a kedves nyugdíjasok ne menjenek ki a házból. Ha be is adják az élelmiszert, vagy van valami kontaktus, akkor nagyon-nagyon erősen figyeljenek arra, hogy a higiénia, tehát a kézmosás, az alapos 30 másodperces kézmosás, ugye ezt is lehet mindenhol televízióban látni, hogy hogyan kell kezet mosni, fontos, mert ezt a vírust a szappanos meleg víz oldja. Tehát kérem a kedves nyugdíjasokat, hogy maradjanak otthon is, próbálják meg rokonokkal, vagy szomszédokkal, vagy kedves ismerősökkel megoldani a mindennapi életet kellő távolságból. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy együtt voltunk, minden jót kívánok, találkozunk hamarosan, a mikrofonnál Bátor Annát hallották.
Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek. Három lépés helyett csak kettő.